12. álom. Úgy éreztem, hogy valahol Madridtól északra, Spanyolországban a hegyek között vagyok. A csupasz szirtről egy kanyargó vasúti sínpárt kémleltem. Mellettem egy francia sapkás katona guggolt, kopott, szürke dzsekiben. Rövid nadrágja több számmal nagyobb volt a kelleténél. Valószínűleg csak úgy valakitől szerezte. Mind a ketten egy régi típusú golyószórót szorongattunk. Vártuk a vonatot. A szerelvény lassan kapaszkodott fel a meredek pályán. Amikor a közelünkbe ért, tüzet nyitottunk a vagonokra. Csak akkor jöttem rá, hogy emberek is vannak benne, amikor sikoltozást hallottam. A következő pillanatban én is közöttük voltam a vonaton. Az első világháború korabeli világos kék, egyenruhába öltözött, fegyvertelen fiatal katonák rémülten igyekeztek menedéket találni az asztalok és a padok alatt. Hol kint egy ismeretlen francia sapkás katona mellett lövöldöztem, hol pedig bent a fiatal katonák között bujkáltam. Amikor a vonat egy kanyar után eltűnt az alagútban, mi ketten csak azon bosszankodtunk, hogy nem vettük észre a vonat menekülési lehetőségét. Elhagytuk a sziklás területet, és egy nyomasztóan sötét erdő szélére értünk. A fák nagy része póznaszerűen, ágak és lombozat nélkül merett az ég felé. Előttünk a felszántott fekete földet vastag fehér köttakaró borította. A nap már a háttérben húzódó dombra támaszkodott, sietve közeledett az éjszaka. Amikor azonban a ködbe borult szántásra léptem, megváltozott körülöttem a természet. Mint Csipke Rózsika meséjében a csók utáni ébredés, úgy kelt életre a lábnyomom alatt az egész erdő. A gazdagon burjánzó, pázsitott, sűrű lombú, testes fatörzsek zöldellő ágai tarkították. Kanyargó dupla, kerék csapás jelent meg előttem. Egyes fatörzsek ágai az út fölé hajoltak. Patakhoz értem. Egy keskeny palló jelent meg előttem. Nem tűnt biztonságosnak, de amikor szemügyre vettem a vastag kötélből sodort korlátot, elszántan megindultam rajta. A hídon átérve másmilyen táj várt rám. A patak kiszélesedett. Közvetlenül mellette földes gyalogút haladt, majd bekanyarodott a fák közé. Hatalmas farönk állta el az utamat. Nehezen, de átmásztam rajta. Egy közepesen nagy tisztás tárult elém tele színpompás mezei virágokkal. Volt ott gyermekláncfű, piros árvacsaláne, lila keltike és ibolya, sárga tyúktaré és még sok más, amelyeknek a nevét nem is ismertem. Letérdeltem, hogy letépjek egy árvácskát. Amikor a virág felé nyúltam, halott galamb lett belőle. Hirtelen visszarántottam az ujjaimat és felálltam. A mezőt nem virágok, hanem kimúlt vagy még vergődő erdei kisállatok és madarak borították. Nyúl, ürge, néhány mókus, sünde, fácán, héja és galamb is. Két még élő, remegő nyulat felemeltem. Jó lesz majd megfőzni paprikásnak vagy nyársra húzni, gondoltam magamban, mivel időközben megéheztem. Körülöttem a fák egyre magasabbak és vékonyabbak lettek. Még bambusznádat is találtam. Két szálból gólyalábat készítettem, és a magasból nyomozni kezdtem egy újabb tisztás után. Rá is bukkantam egy bozóttal és alacsony növényzettel körülvett füves rétre. Néhány erdei pad és asztal is állt a közepén. Oda siettem. Most már gyorsabban haladtam, mivel a gólyalábakkal nagyobbakat léphettem. A kis tisztás búvóhelynek is megfelelt. A kör alakú tér egyik részén öreg, korhat farönk állt, mintha csak tüzelőnek kínálkozott volna. A nyulakat lenyúztam, a húst összedaraboltam, és egy ott termett kondérba raktam. Míg a tűzrakással voltam elfoglalva, megjelent Péter. Ott állt a gyep szélén, és nézte a kifordított és száraz fűvel kitömött nyúlbőröket. Oda ment és felemelte az egyiket. Ennek a combján lyuk van, jegyezte meg. Persze, hogy lyuk van, hiszen meglőtték, válaszoltam. Péter a bogrács fölé hajolt és belekóstolt a paprikásba. Tudtam, hogy ott hagyhatom. Ő majd befejezi a főzést. Zomborban jártam a Szontai úton, még mindig a nehéz öreg, kétszárnyas fakapun lehetett bemenni. Amikor benyitottam az egyik szárnyán, a másik is kimozdult. Ezért egy jókora terméskővel kitámasztottam. A hosszú gangon a középső szoba felé indultam. Amikor bementem, az újvidéki lakásunkban találtam magam. Épp a hálószoba felé indultam, amikor valaki csengetett a bejárati ajtón. Kinéztem a kémlelőn. Egy fiatal lány állt az ajtó előtt hosszú, fehér hálóinkben. Kérek valami ennivalót, nagyon éhes vagyok, mondta. Elgondolkodtam azon, hogy segítsek-e rajta. A lány megunta a várakozást, és a szemben lévő lakás felé indult. Visszamentem a konyhába. A tűzhelyen ott állt a bogrács a nyúlpaprikással. Ha abból adok a lánynak, tányér, evőeszköz is kell. De valahová le is kellene ültetni. Ehhez meg nem volt nagy kedvem. Inkább levágtam egy jókora szelet fehér kenyeret. Az ebédtől maradt bécsi szelet felét is levágtam, és a kenyérre helyeztem. Úgy nyitottam ki a bejárati ajtót. A lány már ott állt a következő lakás ajtaja előtt, és várakozott. Ott nem nyitottak neki ajtót. Amikor meghallotta, hogy nyitom az ajtót, hozzám lépett. Átnyújtottam neki a kenyeret a hússal. Majszolni kezdte már ott az ajtónk előtt. Látszott, hogy nagyon éhes lehetett. Bementem és elmeséltem Vinusnak, mi történt, mert már ő is felébredt a mozgolódásra. Kávéztunk. Újra csöngetett valaki. A fiatal lány ott állt az ajtó előtt, és felém nyújtotta a kezét. A kenyérből és a húsból kért még. Odaadtam a hús másik felét is. Elment. Amikor visszatértem a lakásba, a félig nyitott fürdőszobából furcsa zajt hallottam. Óvatosan benyitottam. Vinus hálóinkben feküdt a kádban. Az egész teste meg a feje is vízbe merült. Hajnyíróval vágta a haját. Elcsodálkoztam, hogy miért kell a víz alatt villanynyíróval hajat vágni, és hogy nem rázza meg a villany. Amikor befejezte a hajvágást, vizes hálóinkben kiment mellettem a nappaliba. Úgy tett, mintha észre se venne.